én minden nap úgy jövök be a színházba, hogy jaj, de jó lenne ebbe az épületbe dolgozni, és hál' Istennek már 40. évadomat gyűröm, és nagyon örülök neki, hogy dolgozhatom. Tehát én tudom magamat kívülről látni. Ők 18 évesek voltak. Tehát most, ha gondolod, két 18 éves. És az édesanyám akkor hát nagyon boldog volt, hogy vár engem, vár. És mondták, hogy legyen az év utolsó férfi neve, nem tudták Karácsony név mellé mi legyen. És akkor majdnem Dávid lettem, azt mondtam, hogy 30 igen Dávid nap. És mondták, hogy nem, hát ott Szilveszter is férfi név, Szilveszter, akkor Karácsony Szilveszter. És anyukám azt mondta, hát legyen Karácsony Szilveszter. És akkor ráadásul én húsvét környékén születtem, április 11-én. És akkor én 6 éves koromig úgy mutatkoztam be, hogy Karácsony Szilveszter vagyok, húsvétkor születtem.
Karácsonyi készülődésben a színházban ugye most egy kicsit lazább menet van neked a hétre. Kifutottak már a darabjaid. Milyen így lassan már 40 év után még mindig bejárni?
Én minden nap úgy jövök be a színházba, hogy jaj, de jó lenne ebbe az épületbe dolgozni, és hál' Istennek már 40. évadomat gyűröm, és az a szerencse megadatott, hogy én valóban rég, 78 óta dolgozom ott, hát mikor még épült, már akkor fantasztikus volt kívülről látni, még nem voltak az első ablakok, és ott álltam, és néztem még a, nem volt Meki, hanem a Hungária étterem volt ott, és ott az árkád átment az ember, és ránézett erre a hatalmas épületre, és hát ez csodálatos volt, és úgy éreztem, hogy ez a lehetőség megadatna, és teljesen véletlenül édesapámmal jártunk be Győrbe a pedagógus kórusba énekelni, és teljesen véletlenül szóltak ott a kórusba, hogy János Vitézbe keresnek fiatal tenoristákat, és hogy pénzért lehet énekelni. Ez egy nagy dolog volt, ugye édesapámmal minden héten kedden bejöttünk pedagógus kórusba énekelni, és egyszer csak azt mondták, hogy 150 forint esténként János Vitéz jelmezbe. Hát én olyan boldog voltam. Mentem, Gulyásonyi bácsi meghallgatott, és hát a Fáklyalánk volt az első produkció, ami a drámaszakot illeti, és a Mennyitót, és az első zenés darab János Vitéz volt. És hát akkor ragadtam itt, és én már 78. december 1-jel kelléktárba dolgoztam, mint kellékes, közben énekeltem a színpadon, fölvettem a jelmezt, aztán utána levetettem a jelmezt, és utána pakoltam a kellékeket a többiekkel együtt.
És most ugye héten be lett jelentve.
Ja, ez egy nagyon furcsa érzés, hogy hát most építették meg, nekem ez most is új, most is ugyanolyan élménybe jönni, mintha új lenne, és eltelt egy idő, természetesen én technikailag érzem a szükségességét, meg hát én is, mint ügyelő, nem csak a hátsó részben vagyok felügyelő, aki vezeti az előadást, tehát nem csak a színészek és a műszak felé, hanem itt házigazda. Én azért az előcsarnokban is előadást kezdek, akkor kimegyek, és hát házigazdaként is működök. És hát látom azokat a dolgokat, amit fel kell újítani a színházat. Tehát én tudom, hogy a mosdók állapota milyen, tudom, hogy az én ügyelőpultom állapota milyen, tehát szükséges.
Az mennyit változott egyébként az utóbbi
igazából, 40 évben? Igazából az a baj...
Nyilván voltak fejlesztések benne, hát de az ember oda benéz, az olyan, mint hogyha...
Kis Bajkon úr úgy hívjuk, tehát innen indítjuk a rakétákat. Nem, az a helyzet, hogy ez is 30 évvel ezelőtt volt, tehát 10 év után volt egy ilyen tank, egy ilyen gurulható, helyezhető ügyelőpult kerekeken, tele gombokkal, fölösleges gombok halmazával, és akkor csináltak 29-30 évvel ezelőtt ezt a pulton, amit most látsz, itt ha a néző bennül, akkor a rendezői bal oldalon, úgynevezett portálban ülök én, mint ügyelő, és hát ez is elavult, tehát ez is már kontakthibás, alkalmatlan, rossz, tehát nagyon nagy szükség lenne egy jó ügyelő pultra, miközben A mi színházunk még mindig nagyobb, mint az Új Nemzeti Színház, tehát területre. És az Új Nemzeti Színházban mondjuk segítségképpen van 99 kamera. Nekem meg van 4. Azért ez eleve, tehát ez nem követhető, nekem szükségem lenne arra, hogy jól lássam az előcsarnokot, a csillárszintet, szeretném látni mondjuk a ruhatárat, hogy kezdhetek előadást. Ugye mindig azon múlik, hogy egy néző jön, akkor még ne kezdjük el, akkor még látom, hogy ki szoktam sétálni ilyenkor, mert nincs kamera, megkérdezem az ültetőt, az Évi két, ha ott van, hogy van-e még ruhatárban valaki, tudunk-e kezdeni. Ugye, mert a színészek is azt mondták, hogy miért nem kezdünk, azért, mert kiszolgáljuk a nézőt, tehát megvárjuk. Ha rosszul tudod parkolni, nem tud parkolni, akkor igyekszünk megvárni. És hát, hogy 7 óra 5, 7 óra 7-kor legkésőbb azért el tudjuk kezdeni az előadást.
És főleg, hogy sokan vannak bérletesek, sokan csoportosan is jönnek, akár felvidékről, buszokkal.
Volt már példa, hogy a felvidéki busz kérte, hogy csúszunk egy kicsit, hát amennyire tudtuk, természetesen csúsztattunk. Úgyhogy van ilyen probléma, előfordul. Úgyhogy ezek izgalmas dolgok, azért is érdemes erről beszélni, mert hogy a 40 év alatt nekem mindig izgalmas volt. Minden előadás, minden új produkció, minden új rendező, minden új színész. És hát ugye, amikor még 78-ban, 79-ben a Jánosítészben György Fióskér és Krasznai Tamás volt a Jánosítész, azóta hát rengeteg ember cserélődött, hál' Istennek egészségesek a Tamás is, meg a György Fióskér is, és a György Fióska még Tamás sajnos már nincs benne a színházban, de György Fióska még azért néha-néha a kisebb darabokban szerepel, és ez jó látni, hogy még 70 év fölött is dolgoznak. Hát én is most már 60 leszek, úgyhogy ez 20 éves koromban bekerültem, és most már itt vagyok, 60 leszek. Furcsa az egész.
És úgy tűnik, hogy ki se kerülsz.
Az a helyzet, én eldöntöttem, nem szeretni, ha alkalmaznak, nem szeretni nyugdíjba menni. Tehát én, ha ameddig lehet, akkor én egészségesen, vagy amíg az én kvalifikációm jó, tehát én bírom, nem tévesztek, nem hagyok kihívásokat, ugye addig, amíg a színész biztonságban érzi magát, addig szeretnék dolgozni. Ugyanis ez arról is szól, hogy a színész egy jelenetről kimegy, akkor pontosan tudja, hogy jön egy hívás, amikor neki arra az oldalra, merre hívom, be kell jönnie, tudjuk, hogy hova tartozunk, hova megyünk, melyik jelenet következik, és ezek az információk, ezek az ügyelőn múlnak. Tehát az ügyelő az, aki a műszak felé is, hogy milyen változás következik, meg a színészek felé is közvetít a ügyelőhívón keresztül, és hát ez a biztonságot jelenti nekik.
És amit mondasz, hogy ez kívülről úgy tűnhet, mint hogyha ez egy ilyen nagy buli, meg egy ilyen nagy lazaság lenne, de közben ez egy óriási csapatmunka.
Egy fantasztikus csapatmunka is, és nekünk óriási szerencsénk van, mert a műszakunk az nagyon jó, beleértve az idős tapasztalt kollégákat is, díszítőket, kerülékeseket, és egyéb világosítókat, hangosítókat, műszakot. Nagyon jó azzal a fajta bizalommal dolgozni, hogyha mondjuk például a kontakthibáról beszéltem az előbb, ha valami nem működik, és nem tudom hívni a zsinóros, ő akkor is fent van a helyén, és akkor is le fogja adni azt a díszletelemet, amit lekérek. Tehát ez a fantasztikus összmunka, ez a bizalom, ez nagyon fontos. És hát most például a hangosztály fiatalodott meg, és a hangosítók is nagyon-nagyon odafigyelnek a munkájukra, és ez nagyon jó dolog, hogy tudunk úgy dolgozni, hogy mindenki a saját munkáját, munkaterületét annyira tudja, annyira figyel, hogy ám bár lehet, hogy bulinak tűnik, de azért nagyon-nagyon fontos, hogy a próbaidőszak alatt ez egy próba, egy 4-5 hét az ott összeérjen, nem csak a színészekkel, hanem a műszakkal való munka is. Hát mikor a Zsivágóban ott azért jó, mert ugye minél több feladat van, annál jobb dolgozni egy produkcióban, mert úgy gördülékeny, úgy halad, nem ül le. De ott van forgó például, ott a zenekar, ott van a sok vetítés, stb. És mindenki a saját területén annyira odafigyel a dologra, hogy valóban ez az összhang, ez legyen meg. Hát mondjuk nekem azért kellett 10 évem, mikor oda kerültem 26 évesen az ügyelpultba, hogy én kiharcoljam azt a fajta tekintét, amire azért is szükség van valamelyest. Tehát azért egy ilyen helyzetben diplomatának kell lenni, a hiszti színész felé, bár egyre kevesebb a hiszti, hál' Istennek, és diplomátának kell lenni a fáradt műszak felé is, akik azt mondják, hogy na ne.
Azt a színészeknek a többsége is most már elismeri, sőt mondják is, hogy igazából kétféle színész van. Az egyik a női színésznő, meg a férfi színésznő.
Ezek változók, tehát hogyha egy jó próbaszakasz van, akkor nincs miért hisztizni. A hiszti akkor van, ha valóban valami annyira szélsőséges esettől, hogy nem jó jelmez, vagy nem úgy csinálták meg a parókát, hogy szerette volna, vagy kicsúszott, és hiába hívtam, hiába kértem a főpróba időszak alatt, ő igyekezett, de nem élt be a jelenetre. Tehát ilyenkor vannak ilyen kicsi súrlódások, amit megéltünk. És én is hibázhatok, tehát én is vagyok abban a helyzetben, hogy valakit későn hívok, de akkor általában kiszoktam lépni a portálba, és a főpróbadat jelentkezem, hogy figyelj, rendező úr, én vagyok egymás, én miattam késett a színész vagy a színésznő, és akkor tovább megyünk, haladunk a dolog, és nem keressük azt, hogy miért késett le, stb. Tehát érted, az szokott lenni a probléma, hogyha ezt nem vallom be, vagy nem reagálom le úgy a dolgot, hanem akkor elkezdjük keresni.
Marad, igen,
akkor ki miért késett, ki volt a hibás, stb. Semmi, hát tudjuk, hogy minden produkció, főleg a sokszemélyes, mondjuk az operák, vagy a műzikelek, ahol tényleg 70-en vagyunk a színpadon, azok előfordul ilyen dolog, hogy mit tudom én, följönnek a szoprán, hogy figyelj, Szilveszter, itt korábban hívjál, és akkor lapozok vissza kettőt, és oda beírok egy korábbi hívást, azért, hogy ők biztonságban érezzék magukat, és időbe felérjenek. Hát olyan már volt, hogy átlapoztam valamit, és akkor szoktam ilyet mondani, hogy fiúk, későn hívtam nyúlcipő, de akkor azt jelenti, ők tudják, ha én azt mondom nyúlcipő, akkor csapott papot ott hagyni, és rohanni a színpadra, mert akkor valami történt, valami olyan dolog, amihez sietni kell. Vagy én hibáztam, vagy én lapoztam át. Na mondjuk ez már a menetekben, amikor már folyamatosan megyünk, egy harmadik, negyedik, ötödik előadás nem szokott előfordulni, de mindig van egy premier előtti időszak, amikor ezeket a dolgokat
helyeketem. Hogyan alakult az, hogy hogyan jött az, hogy te ugye külső koristaként itt volt már egy nyitó előadáson, ahogy említetted a János Intézben, aztán mégis te a műszakba folytottad a pályát.
Ugye az a lehetőség, hogy én állandó tag lehessek a színházba, illetve ott dolgozhassam, az adott lehetőség, nekem mindegy volt, hogy minek. Én csak be akartam kerülni, és egy évig voltam kellékes. Aztán egy év után kerültem be úgy az énekkarba, hogy azt mondta a Borjóska, Isten nyugosztalja, hogy Szilveszter, ez a színház legalja. Te ott, mint segédszínész, mindenre kötelező vagy. Kötelezhető vagy tánckari, énekkari, segédszínész feladatokra, tehát minden olyan dologra, amely, hát ide fogunk költözni most éppen. Az EOF csarnok mellett vagyunk.
Sportban.
Igen. Na szóval, és akkor bevállaltam. Tehát én azt mondtam, hogy igen, nagyon szeretnék nem külső énekkaros lenni, mert nem kellékes lenni, hanem szeretnék a színpadon lenni, amennyiben lehetséges. És akkor én felvételiztem is egyébként a Színművészet Egyetemre, ahol ki is rostáltak rögtön, beszédhibám van, sziszegek, stb. Tehát ezek miatt, a problémák miatt, de amit nem bántam, mert én már láttam, mint kellékes, hogy én hova szeretnék menni, hogyha lehetőség van, hogy ügyelő szeretnék lenni, és azt hiszem az ország egyik legfiatalabb, akkor egyik legfiatalabb ügyelője lehettem 26 évesen, és pont Berek Katival kezdtem, aki az öreghölgy látogatását kapta meg, Budapestről lejött, és akkor Budapesten nem volt jó pozícióban, és hál' Istennek a Illés István rendező, meg a Bóri József lehozták Győrbe, és pont az első produkciót úgy kaptam meg, hogy Berek Kati volt a főszereplő, az öreghölgy látogatásában, ahol azt mondta, hogy hát egy ügyelő fogja ügyelni, hát itt vagyunk 40-en a színpadon, hogy fogja. És azóta is bármilyen produkció van, én egyedül, illetve az Angéla is egyedül ügyeljük a nagy létszámú produkciókat is. Budapesten azt tudni kell, hogy két ügyelő legalább van, az Operaházban három. De ugye mi olyan rendszerben dolgozunk, hogy az olyan kollégák, mint például a gépész, aki másik oldalon a forgót kezeli, vagy illetve a gépi húzót kezeli, és ő is ott van, ő annyira kollega, és annyira figyeli a produkciót a sajátján kívül, hogy át tud szólni nekem, ha valaki hiányzik, vagy egy kollégák szólnak neki, hogy figyelj ide, hívd még egyszer, mit tudom én, a tenort, mert nincs itt mindenki a tenorból, és akkor a hívom a jelölőrendszeren keresztül. Tehát van egyfajta tényleg hatalmas bizalom, egy kollegialitás, és hát ők is velem együtt dolgoznak már 25-30 éve, tehát abszolút a produkciót szolgáljuk ki. Soha nem a rendezőt, soha nem a színészt, mindig az adott produkcióval kiszolgálva.
Nyilván ez is ad olyan helyzeteket, amiket kezelni kell, és talán ez az egyik legnehezebb ebben az egészben, hogy ugyanúgy megtalálni a hangot egy rendezővel, egy színésszel, vagy akár a műszakkal.
Igen. Hát igazából, ha idegen rendező van, általában én szoktam, aki mi nem rendezett nálunk. De ez így volt a Tordi Gézába is, mikor ide került, akkor is az első kézben Pásztor Gabi barátom, aki már nincs a színházban, és én szoktuk az ő darabjait is ügyelni. Mondjuk vannak rugalmasabb, kompromisszumkészek rendezők, és vannak nagyon az elképzeléshez ragaszkodó rendezők, akik hát akikkel kicsit nehezebb. Na. Ez embere válogatja, ugyanúgy, mint a színészeknek is embere válogatja, hogy ki mennyire rugalmas, mennyire kompromisszumkép, mennyire empatikus. De ez mind magánemberként is tudjuk, hogy bármilyen kollégális viszonyban előfordulnak ilyen dolgok. Hát nagyon fontos egyébként, hogy a rendező asszisztens, például mi vagyunk egy teamben, a Horváth Márti, a Vlasisit, a Sugó és én, mi ebben a teamben szeretünk dolgozni, mert mi annyira sok információval látjuk el egymást egy készülő produkció alatt, de egyébként hál' Istennek a többiekkel is, tehát a többi kollégával is így vagyunk, de egy rendezőasszisztens, egy sugár és ügyelő, ha egy jó baráti kollégális viszonyban van, az a produkciónak sokat segít.
És nyilván ebben fontos az összeszokottság,
hát hiszen így van, ezzel hát így van. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy én például a Horváth Mátétól, akivel tényleg már 30-valány éve együtt dolgozunk, olyan információkat kapjak és olyan segítséget kapjak, hogy a rendező elmegy. Tehát megvan a premier, a rendező itt hagy minket, és az asszisztense is az ügyelőre bízza a produkciót. A Márta is, mint asszisztens, csak mint ügyeletes rendező van a már béletes előadásokon. Én vagyok az, aki ilyenkor nagyon aktívvá válok, és ugye hát ilyenkor kell úgy kezelni a helyzetet, hogy szintén a bizalommal.
És említetted azt, hogy ugyan a színművészetén a rostán kiszórtak rögtön elsőre, de azért valamilyen szinten ez megmaradt neked.
Én nekem volt sok lehetőségem volt, igen. Az a helyzet, hogy az én nevem 25 plakáton szerepelt, hát 25 különböző előadásban szerepelt már a 40 év alatt. És voltak, amikor nem is voltam plakátos szereplő, de részt tudtam venni. De csak azokban a darabokban, amiket valóban ügyeltem, azokban tudtam részt venni. De hát például Ács János rendező úr, aki nagyon sok lehetőséget adott nekem, őnek én hálás vagyok. Például Györgyike Drága Gyermekben játszottam egy sofőrteknek, volt 6-8 mondata is a Csankó Zoltánnal, aki nagyon szeretek, baráti viszonyban vagyok vele. Volt egy párbeszédem, aminek nagyon örültem mindig, és mindig nagyon jó, izgalmas 6-8 mondat volt, amíg ott volt benne poén is, tehát nagyon szerettem csinálni. De például a Hamletben Rajnald kis szerepét játszottam Polonius mellett, aki a Rupnik kapcsi volt, akivel szintén jó barátságban vagyok. Tehát ezek a lehetőségek nagyon aranyosak is adottak, vagy a Xell Attila által rendezett legutolsó lehetőségem a Perecesi a Csini Babába. Ezek nagyon-nagyon jóízű, kellemes, pármondatos szerepek, amiket valakinek meg kell oldani, és én szívesen bevállalom. Tehát ha egy korosztályomnak megfelelő szerep van, és pár mondat, én nagyon szívesen játszom. De hát még Bújtor Pista is adott olyan lehetőséget, még a Isten, milyen sokan elmentek. Borjoska volt Bújtor Pista, de sokan nincsenek már. De ő is adott olyan lehetőséget, kétszer ügyeltem 10 év különbséggel a Kakukkfészek című előadást, és a Kakukkfészekben is például volt pici szerepem, pici lehetőségem. De például ott volt az egyetlen olyan lehetőség, amikor beugrottam a Bilibibit helyett, mert le volt kettőzve a Bilibibit. Egy beteg ugye a Kakufészek című előadásban, és sajnos nem volt kiértesítve a szegedi. Elnézték a naptárt, és akkor én azt mondom, Bújtor Pistának, ha bevihetem a példányt, mintha rajzolnék a győrült, aki rajzol, de nagyjából tudom a szerepet, akkor én szívesen megcsinálom, és megbízott benne a Bújtor Pista, és akkor ezt, mikor is volt ez, 89-ben, akkor született a lányom, akkor
ja, az ügyelő az egy előadásnak egy úgymond a karmestere is, hiszen ő tartja össze az egész előadást, és ebből kifolyólag hát szinte a legjobban ismeri a darabot.
Így van, így van.
Így van. Akár még ez sem egy ilyen nagy nehézséget beugrani, akár egy ilyen...
Biztos, hogy nem voltam jó, tehát nehogy valaki azt így, hogy én ezt most jól megoldottam. De az, hogy nem kellett hazaküldeni 700 nézőt, és az előadás normális keretek között lement, ez nem volt egy főszerep, de egy hangsúlyos szerep volt akkor is.
Említettük az Angélát, a hugodat, aki a színpad másik végét választotta pályájának, hogy táncosként
hát 27 szerepelt, évig táncolt, igen.
Viszont azóta meg a mestere lehettél, sőt, te tanítottad járni, aztán itt a színházban meg újra másik szerepbe, hogy tőled tanulhatta meg a szakmát.
Igen, én nagyon érdekes dolog, hogy én azt hittem, azt gondoltam, hogy az Angéla 27 táncolás után, aki hallgatta az én hívásaimat, és tudta, hogy mi az ügyelő feladata, odaállt, és azt mondja, hogy ha ezt én csinálom, légy szíves, segítsél, hogy mik azok a dolgok. És mondom, hogy de ezt tudott-e, Angéla? Tehát nem, azt mondta, ez egész más beülni ide, és már izgulok, egész más kívülről hallgatni téged, és csinálni, egész más csinálni, megcsinálni egy jó példányt, amiből dolgozni fogok, és akkor segítettem példát készíteni, segítettem abban, hogy technikailag ezek a dolgok hogy működnek, és bizony mindjárt a második zenés darabjánál szoktam mindig mesélni, mikor van ez a színházbejárás is, néha együtt szoktunk vinni csoportokat, és ezt mindig megemlítő, hogy mikor leállt a forgó, akkor ő bemondta, hogy na most mit csináljak, leállt a forgó. Tehát ez a, és akkor beszaladt, én épületben voltam épp véletlenül, és akkor beszaladtunk, de itt volt a forgi is, az igazgató is, beszaladtunk, és mondta, hogy kortina le, és megcsináljuk a forgót, ha lehet. És valóban az történt, hogy a Karnagy úr kifordult a nézők felé, hogy technikai problémák van, és már jött is le a kortina, és akkor megcsináljuk a forgót, akkor megyünk tovább, türelmet kérünk.
Azt ő említette is ebbe a beszélgetésbe, hogy a Silopista mentette meg
igen, helyzetet, mert
ezt
nagyon...
a helyzetet, de ebbe is kijön az, hogy ez mennyire egy csapatmunka, hogy ott van a másik, és
mindig ott
kell
lenni a toppon, az azt is jelenti, hogy például a Jézus Krisztus szupersztárban, hogyha Sándor Peti ott marad a kötélen, abban a pillanatban nyomni kell a vasfüggönyt, abban a pillanatban zárni kell, tudni kell, hogy itt mese nincs, itt nem lehet más csinálni, tehát itt a határozott döntés, annak nagyon fontos szerepe van, hogy a Hunyadi László operában egy 6 méter magas papíroszlop leszakad, és ott ül az új igazgatónk, akkor éppen Nagy Viktor, aki a negyedik sor szélén ült, és olyan gyorsan bezártam a vasfüggöny, mikor leszakadt ez a, hogy mire ledőlt a 6 méteres oszlop, már ment a vasfüggöny, és aztán kivittük a papíroszlopot, hál' Istennek nem dőlt rá senkire, és nyitottuk a vasfüggöny, Karnagyúrral összenéztünk, és mentünk tovább. Szóval igazából a Nagy Viktor se tudta, hogy most szünet volt, vagy mi volt, mert annyira rugalmasan tudtuk kezelni a helyzetet, de ez ott kell lenni mindig. Tehát ez egész arról szól, hogy mindig toppon lenni, követni az előadást minden szinten. Ha valaki kiszól, hogy nincs meg egy kelléke, belevarázsolni a kelléket a jelenetbe. Egy gitár hiányzott, az Imádok férhez menni című darab, akkor éppen a Kocsmáros György ugrott be a Tóta Himáté helyet, és a gitárt kellett becsempészni, és olyan helyzetben, hogy ezt ne vegy észre a néző. Tehát abszolút oda kell figyelni, abszolút toppon kell lenni az egész darabban kapcsolatban, és hát ismerni kell mindenkit, hogy kinek hogy lehet segíteni, ha szükség van rá. De hát mikor kezdtem az egészet ügyelni, a Marisza grófnőt, ugye akkor az úgy kezdődött, hogy én bevállaltam, mint énekkaros, mert rosszul lett az akkori ügyelő, hogy én nagyon szívesen megoldom, megcsinálom a helyzetet, nagyon szeretnék ügyelő lenni, és akkor Bór József megbízott bennem, és akkor már ügyeltem a negyedik vagy ötödik marciogrófnőt, és akkor valóban, ez még tényleg fiatalon történt, későn hívtam valakit, és mondtam, hogy gyorsan, ne, hogy lekéssél, és ahogy belépett a színpad vasajtón, tudni kell ugye, hogy egy ilyen vasajtón kell bejönni a színpad hátulján, és ilyen ráintettem, és maximálisan megbízott bennem a Zsolnai Andris, mondtam, hogy szöveg. Bent elhangzott a színpadon a végszó, és a vasfüggönynél a saját szövegét elkezdte, ami azt jelenti, hogy kívülről, mire beért a díszletbe, már elhangzott az a másfél-két mondat, amíg beért, és a bizalom ott is, tehát én most már hatodszor mondom ezt a bizalom szót, nagyon fontos, hogy irántam is legyen bizalom, és én is megbízzak a kollégákba. És vannak ilyen dolgok, természetesen most nem is tudom, mert 120 darabba voltam benne, hogy melyiket emelném ki. Tehát azért voltak apró balesetek, de igazából, és ez a másik fontos, hogy a biztonság mindenki részéről meg legyen technikailag is, ritmusában a darabban is, hogy jó volt ügyelni mindenkit zsivágot, amikor Kocsmáros Gyuri rendezte a prózai zsivágó előadást, és abban rengeteg feladat volt, zsinórok, függönyök, forgók, süllyedők, sőt, még a színpad csúszott előre-hátra is, tehát abban rengeteg technikai feladat volt, amit nagyon szerettünk csinálni a műszakkal együtt, és nagyon nehezen állt össze, de nagyon flottul tudott menni az előadás, és a mostani zsivágó előadást is nagyon szeretem csinálni, mert ebben is rengeteg olyan feladat van, amelyet meg kell oldani. Még például a Margit-szigeten kaptunk egy, ugye vendégként kaptunk egy forgót, ami bedöglött, és nem hagytuk ott a produkciót, megcsináltuk forgó nélkül. Ami az egész társulatra nézve, abban részvevőknek, műszaknak is, nekünk is, teljesen más helyzet, de annyira tudtuk, hogy mi az a helyzet, amit forgó nélkül is meg lehet oldani, hogy a Margit-szigeten a zsivágót, ami aztán tényleg arra van felépítve, hogy minden helyszínváltás forgóval van, hogy ott aztán tényleg fel volt adva a főszereplőtől kezdve az utolsó táncosig a feladat, hogy ezt meg kell oldani. És ugye ott nekünk az az információ átadás, hogy szaladni a másik oldalra, hogy ne felejtsd el, hogy nem ott jössz be, elől gyere be, ne hátul, ott viszont a másik oldalon, ha kimész, akkor kerüld meg a kaput. Ezeket mind-mind gyorsan-gyorsan átadni azoknak, akik a produkcióban részt vesznek, és mindenkinek oda kellett figyelni. És ezért büszke vagyok rá, nem a magam részéről, hanem a társulat részéről, hogy ilyen dolgokat meg tudtak oldani.
És hát, sokszor lehet talán ez is, vagy legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom régen, amikor rengeteg koncertfelvételt csináltunk, hogy nem is az számított, hogy milyen volt maga a produkció, vagy a zene, vagy a műsor, hanem ez a pörgés, ami hogyha benne volt, attól már izgalmas volt ez az egész, és élvezet volt csinálni, és teljesen lényegtelen volt, hogy ez most neked éppen tetszik, vagy nem tetszik, vagy
hozzád közel áll. Igen, tehát hátul mindig, tehát vannak olyan előadások, ami mondjuk nem ütős a néző számára, de hátul lehet izgalmas. Tehát munkában, mondjuk jó zenében, én tudom például, a Rend című, amit a Nagy Viktor rendezett, nem volt látogatott előadás, de csinálni az előadást nagyon izgalmas volt. Hát abban Járai Máté fantasztikus volt, mint másban egyébként is, de ott nagyon sok lehetőség volt mindenkinek ebben a műszaknak, világosítóknak. Rengeteg változás volt. De hát van olyan produkció, amiben viszont úgy is működik a dolog, hogy úgy van felépítve, hogy egy díszletben, de jól működik. Olyan is van. Én nagyon sokat ügyeltem annak idején fent a Kisholtteremben, Ványi bácsitól kezdve nagyon sok minden, de ott nincs sok feladat. Tehát aki ott fent dolgozik, ott nincs forgó, nincs zsinórpadlás, most szeretett be függönyt, ami hál' Istennek segíti a produkciókat, de függöny se volt nagyon sokáig, és én kértem annak idején, hogy amennyiben lehetséges, én a nagy színpadi produkciókat vinném, és akkor Pásztor Gábor barátom elment, itt hagyta a színházat, és akkor volt lehetőségem arra, hogy csak lenti produkciókat ügyeljek, és azóta lent is vagyunk az Angélával, amely miatt jól be tudunk osztani egymás között, és egy elég harmonikus kapcsolat van így a beosztás terén is, tehát tudunk jól dolgozni.
Viszont amit említettem az elején, hogy most neked egy kicsit lazábban alakul ez az ünnepi időszak, viszont neki meg éppen nem. ez hogyan tudjátok ti? Nyilván ez egy folyamatos szervezést igényelt az évek során,
hát, a családi. Ugye ez változó a dolog, ugye az Angela még tanít is gyerekeket, tehát neki az is fontos, hogy amikor tud, akkor azért ráírjen. Általában a produkciók egy része neki is megjelenik karácsonykor, nekem is megjelenik karácsonykor. Ő most 25-én Abigailt ügyel, én 26-án karácsony másnapján dupla Beatles-t, aztán 27-én megint én Zsivágót, 28-án ő Bálaszavojt, és akkor van egy lyuk, egy 29-én, amikor a padlás leköltözik, duplán padlásba, és akkor még egy swinget 30-án leügyelek, de jól be van osztva, tehát látod, eléggé vegyesen van a dolog. Tavasszal én kezdek többet, tehát nekem lesz operám, nekem lesz musical, nem musical, a István a király, az egy rock opera, tehát azért tavasszal én leszek sűrűbben.
És mi marad szabadidőre? Ha nincs is olyan túl sok.
Hát most nincs is túl sok idő szabadidőre, általában én imádok főzni. A gyerekeket nagyon szeretem, tehát én családcentrikus vagyok, a fiam már egyetemista, színművészeti egyetemen. A lányom az átment a balettiskolába, a Gárdonyiból most már egy éve lesz, hogy a balettiskolás. Én nagyon szeretem ellátni a otthoni teendőket, tehát én amennyire lehet, még akkor is, ha próbálok, a családdal foglalkozom, egy kiskutyánk is, tehát azért van mit tenni, és hát nem lehet, én még a Kertes Ancsát is helyettesítem, ha kell, a Gáti Oszinál van egy fogadó zene, és én
Menhá
színpadon, igen, és ott fél héttől hétig, hogyha nem ér rá a Kertes Ancsa korrepetitor, aki egy fogadó zenét fél héttől hétig zongorázik, akkor az én kevés kis zongoratudásommal, amit még 20 éves korom előtt tanultam meg, azokat a számokat nagyon szívesen lejátszom, és egy próbálunk jó hangulatot teremteni. Tehát van azért feladat, hál' Istennek.
A zene akkor megmaradt valamilyen szinten, és mindig látni, hogy a zenés darabokat sokkal jobban élvezed is.
Igen, én nagyon szeretek partitúrából dolgozni, tehát egy kottából dolgozni, amikor szeretem az operát, amikor tényleg arról van szó, hogy erre az ütemre ez is ez kell. Hát a Pillangó kisasszonyban például van egy kottára beélt ágyúszó, amit nagyon nagy dobbal, oldalt csináltam, és nagyon jó volt, hogy Csalla Benedek Karnagy urak mindig megdicsért, hogy jó helyen volt az ágyúszó, mert annak is jó helyen kell lenni. Kottába be van írva, annak akkor kell megszólalni, amikor nem lehet később. És na, egyszer képzeld el, a nagy dob, hatalmas, tehát ilyen, fogtam az ütőt, az oldalszínpad előtt, és nagyon lazán, nem mondom, ez most. Megütöttem, és az ütő kiesett, és a dobverő elrepült, alig találtam meg. De vannak ilyen.
Hát ezek azok a sztorik, amik egy már rég levett darabot azért meg tovább éltetnek.
Igen, és igen. Pillangók is azt, hogy nagyon szerettem csinálni, és akkor ismertem meg a második feleségemet, és hát az egy nagyon-nagyon szép emlék, szép történet, és hát az elődeink, az eleink, hogy szokták mondani, Bóriuska, Csala Benedek, akik ezt a színházat tényleg a zenés színház felé vitték, ahol lehetett végre operát csinálni. Hát ez egy fantasztikus dolog, és hát akkor lettünk nemzeti színház, és nem értettük annak idején mi fiatalok, hogy mi a különbség a kisfaludi színház és a nemzeti színház között, és évek után értettük meg ennek a lényegét, hogy miért lett például Miskolcon is nemzeti színház, meg Szegeden is, hogy hát egy színház minél több tagozatú, tehát van benne balett is, van benne opera tagozat is, van prózai tagozat, akkor válhat úgynevezett nemzeti színházzá. És nem is értettük, hogy miért nem jó a kisfaludi színház. Azért nem, mert ugye attól, hogy a balett bejött hozzánk, attól, hogy operát is játszunk, a musicalt is játszunk, attól, hogy zenekarunk van, attól válik egy színház nemzeti színházzá, még a vidéken is van. És ez azóta sokkal büszkébben vállaljuk fel, és csináljuk, hiszen valóban egy több tagozatú színház vagyunk, és tényleg ki van szolgálva a tisztelt nézőközönség, amennyire én tudom, nagyon nagy látogatottsággal vagyunk, tehát az ország egyik leglátogatottabb színháza vagyunk, amire nagyon büszkék vagyunk, és egy előadás kezdéskor mindig nagyon fontos, hogy kinézek, hogy minden hely, vagy esetleg még a lépcső is foglalt, és ez nagyon jó érzés.
Nem tudunk elmenni a névválasztás mellett. A szüleidnek köszönhetsz valamelyest. Nem egy téli gyerek voltál, mégis ez a szilveszter valahogyan.
Hát ez nagyon érdekes, azt gondolj bele, hogy ők 18 évesek voltak. Tehát most, ha gondolod, két 18 éves. És az édesanyám akkor nagyon boldog volt, hogy vár engem, vár. És mondták, hogy legyen az év utolsó férfi neve, nem tudták karácsony név mellé mi legyen. És akkor majdnem Dávid lettem, azt mondtam, hogy 30 igen Dávid nap. És mondták, hogy nem, hát ott szilveszter is férfi név, szilveszter, akkor karácsony szilveszter. És anyukám azt mondta, hát legyen karácsony szilveszter. És akkor ráadásul én húsvét környékén születtem, április 11-én. És akkor én 6 éves koromig úgy mutatkoztam be, hogy karácsony szilveszter vagyok, húsvétkor születtem. És akkor mindig Moson-Szentmiklóson laktunk, kultúrházban nőttem fel, és azért is vagyok egyébként ilyen kultúra rajongó.
Édesapád népművelő volt?
Igen, ott laktunk a művelésházban, Moson-Szentmiklóson, és hát odahívtak minden falusi padon kiülő néni, bácsi visszahívott többször, mondjam el, még egyszer, mint kisfiú, hogy karácsony szilveszter húsvétkor születtem, és nagyon-nagyon kacagtak évekig. Aztán mindenki megszokta a faluban, nem volt nagy lélekszámú falu, mindenki megszokta, viszont annak ellenére, hogy nem volt nagy lélekszámú falu, abban a 2300-2700 személyes faluban olyan kulturális szalonkultúrház volt, hogy abban az évben, tehát az években a 64-től 74-ig, amíg ott volt, 72-ig, amíg ott voltunk, minden évben Kós Jánostól Kovács Katin keresztül, Latabár Kálmán, Hofi Géza, a Kisfaludi Színház akkor, a Déli Színház, olyan élet volt, és a környező falvakból, Öteméről, Lébényből, Mecséről oda jöttek az emberek, és mindig volt az apukámnak teltház, volt énekkara. Aztán átmentünk János Somorjára, akkor az énekkar János Somorján nagyon jó volt, mentünk Münchenbe, Bécsbe, Franciaországba az énekkarral, tehát egy jó fesztiválkórus volt az apukám keze alatt, és hát ott is rengeteg olyan műsor volt, amely emelte a kulturális színvonalat, és hát az apukám nagyon-nagyon aktív volt. Mindamellett, hogy focizott fiatal korában, hogy tornatanár volt, és akkor a Moson-Szentmiklósi színpad volt a tornaterem, színpad oldalán volt bordlásfal, és ott nem volt más az iskolának, az a lehetőség volt, hogy ott
és most ez valahogy visszakerül itt most a színház életében, hogy ott a színpad oldalában volt a tornaterem, itt meg a tornacsarnokból lesz majd a színház.
Ilyen érdekes, látod?
Valahogy körbeérnek a...
Na jó, hát én úgy nőttem bele ebbe a helyzetbe, hogy én a lakás maga a kultúrházban volt, ahol laktunk, és én pedig ott kapcsolhattam fel a villanyt, mint gyerek, tekerhettem a függönyt, ha apukám szólt, tehát eleve ebben nőttem bele, ami most is van. Tehát én nekem szerencsém van ezzel a helyzettel.
És mégis még most sem unod, ahogy említetted, hogy mindig úgy mész be, hogy milyen jó lenne itt dolgozni, és közben...
Az a helyzet, hogy lelkileg privatizáltam az épületet. Tehát én nekem ez az otthonom. Tehát azért az 40 évet egy helyen dolgozni, úgyhogy a mai napig is izgalmas legyen, hogy mai napig is érdekeljen a dolog, mai napig is ne fásuljak bele. Ez egy, szerintem egy jó természetem van ezzel kapcsolatban is. Az, hogy szeretem csinálni, mondjuk ez az is hozzá tartozik, hogy valóban mindig más-más helyzet van, más színész, más rendező, tehát mindig van új produkció, amely mindig mindenkinek új.
Meg talán két előadás sincsen egyforma.
Így van.
Hiszen mindig valami más helyzet adódik, ami...
És ez mindig izgalmas, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem, mert tudom, hogy Gyarmati doktor ott ül a ügyeletben a hétvégén a szélén, a második sor szélén, és ha baj van, akkor számíthatok rá. Tehát ezek a dolgok, ezek annyira összefüggnek, hogy én, ha kimegyek és kezdek egy produkciót is, és mondják, hogy van még a ruhatárban valaki, akkor az nagyon fontos, hogy ha bent van, akkor megvárjuk, az a fél perce, vagy egy perce nem újon. Tehát tényleg házigazdának kell lenni, vagy kimegyek szünetben, és ha látom, hogy van még a büfében olyan, aki szeretne fogyasztani, akkor ha nem muszáj, nem hajtam a szünetet, tehát nem szaladok bele abba, hogy mi már kész vagyunk hátul, és már mennénk a következő felvonással, de én látom, hogy ott még van, szeretne inni valamit, vagy esetleg a mosdóban még sorbálnak a hölgyek, akkor ez meg kell várni. Tehát azért tényleg házigazdának kell lenni. És általában ugye egy próba folyamat után beszokott állni egy ritmus a produkciónak, és tőle megkérdezi valaki, hogy mikor van még egy előadásnak, plusz-minusz 2 perc. És meg tudom mondani, hogy mikor végzünk, és általában úgy is van. Vagy mikor kezdődik az első szünet, és akkor például a büfések azok meg tudják tenni azt, hogy akikért kikészített dolgokat, arra az időre készítik ki, és nem megy ki a pezsgőből a buborék, mert tudják, hogy ekkor van a szünet. Ezek mind arra fontosak, és
hát ezek azok az apróságok, amik nyilván az idővel
berőzülnek. Tehát igazából azért a 40 évnek egyik nagyon nagy előnye a rutin. Tehát egy hatalmas rutin van mögöttünk, az Angél és meg én mögöttem is, mert ez a sok év alatt pontosan tudjuk, hogyha bármilyen olyan dolog történik, ami váratlan, azt meg kell tudni oldani, és ehhez kell egyfajta épületismeret, egyfajta rutin, egyfajta műszakkal való kapcsolat, színészekkel való szinte baráti viszony. Tehát ehhez nagyon kell. Minden produkció valóban más, és minden produkcióban vannak olyan feladatok, amelyek megoldásra várnak, és mindig az a cél, hogy a nemet kikerüljük. Tehát mondjuk az igen, megoldjuk. Legyen az ég kék, jó, hány órára? És ez a fontos, hogy legyen piros, azt is meg tudjuk oldani.
És ettől talán még ma is a színház egy varázslatnak mondható, hiszen az ember akár most is az ünnepek előtt bemegy egy boltba, sok helyen inkább az ellenkezőjét tapasztalja.
Igen.
És ettől is marad ez még mindig varázslat, hogy nem a kifogások háza ez, hanem akár a lehetetlen dolgoknak a megoldása is. És azt kívánom, hogy addig csináljad még ezt tovább, amíg valóban kedved tartja.
Hát az új épületben is szeretnék tenni, azt mondom, hogy
és utána az nem egy olyan távoli dolog így még valószínű, hogy felavathatod az új színháznak az ügyelő útját is, meg használhatod még.
Hát szerintem, amíg, hogyha valóban 21-re kész lesz, 21 szeptemberébe valóban vissza tudunk költözni, és valóban minden akkor biztos vagyok benne, hogy egy most reprodukciót fogunk, vagy választanak majd ki, aminek valóban részese szeretnék lenni. Úgyhogy egészségem engedje meg, hál' Istennek kapoljuk le. Szerintem, ha így marad minden, mint most, akkor menni fog.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.